Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, a Klubrádió mikrofonjánál Kárpáti János. A mai műsorban három témával foglalkozunk, a dél-ázsiai térséggel, a Közel-Kelettel, valamint az Egyesült Államokkal. Tartsanak velünk!
Eurozóna.
Kezdjük Bangladessel. Távoli dél-ázsiai ország, ahonnan a hírek általában csak akkor jönnek át, ha valami nagy felfordulás történik. Az elmúlt hét ennek az iskola példája. A diákok vezette lázongások, amelyek annak nyomán robbantak ki, hogy a miniszterelnök az óriási munkanélküliség közepette. Az 1971-es függetlenségi háborús veteránok rokonainak, leszármazottainak tartotta volna fenn az állami állások 30%-át. A kormányfő nem várta meg, hogy a tiltakozók behatoljanak hivatalába, hanem helikopterrel Indiába menekült. Az államfő hazahívta Párizsból az ott gyógykezelés címén tartózkodó, valójában hazájában eddig zaklatásnak kitett 84 éves Nobel békedíjas közgazdászt, aki egykor a szegények bankjának létrehozásával szerzett magának hírnevet. Most ő áll ideiglenesen a kormány élén, amíg meg nem szervezik a szabad választásokat. Lehetne akár happy end is. Csak hogy. Azt is olvasom, hogy a bangladesi hindu kisebbség egy része menekülni próbált az országból, mert az eddigi kormányfő vallási szempontból semleges, világi felfogású volt, a lázadó diákszervezeti vezetők gondolkodását viszont, akik most bekerültek a kormányba is, erősen áthatja az iszlám. Újabb vallási villongások gócpontja születik netán. Benda László külpolitikai elemzőt kérdezem, mi hát a látszat és mi a valóság?
A valóság ugyanolyan bonyolult, mint a látszat, de ehhez kicsit vissza kell tekintenünk a történelembe. Amikor az egykori brit Indiát széthasították Indiára és Pakisztánra, Pakisztán két részből állt, és vallási alapon tették, ez nagyon fontos, kapcsolódik a kérdésedhez. A muzulmán részeket szakították le a hindu többségű Indiáról. Így jött létre Pakisztán, és ebből szakadt ki, ahogy utaltál rá, 1971-ben a független Banglades, amit George Harrison is megénekelt, és ebben a három országban azon kívül, hogy rendkívül fontosak, nagyon népesek, gondoljunk bele, India ma már a világ legnépesebb országa, tehát 1,4 milliárd lakos fölött, Pakisztánnak 250 millió lakosa van, és Bangladesnek is 170 millió, egy alig másfélszer akkora területen, mint Magyarország. Na most ezekben az országokban a széthasítottság, a vallási összekülönbözés is nagyon lényeges volt, ráadásul India és Pakisztán mindkettő nukleáris hatalom, és a szembenállásuk többször háborúban tört ki, közvetlen háborúban, illetve a britek által bölcsen az oszd meg és uralkodj politika jegyében ketté osztott Kasmír ürügyén. Indiának nagy szerepe volt abban, hogy Banglades függetlenné vált, a függetlenség egykori hőse Mujibur Rahman lett az elnök, és minthogy ebben a térségben a dinasztiáknak nagy szerepe van, az ő lánya töltötte be az elmúlt 15 évben a kormányfői szerepet. De sajnos a függetlenségi harc hőséből, hiszen amíg apját bebörtönözték, szinte ő képviselte, ő nyilatkozott a nevében, egy szörnyeteggé, vagy egy mondjuk úgy illiberális vezetővé vált. Ezt söpörte most el egy olyan diáklázongás, amelyet megelőzendő régi szövetségéhez Indiába menekült. Utána a határt lezárták, hogy nehogy az eddig kormányzó Avami Ligának a képviselői nagy számba meneküljenek, de a valamiféle talán rendszerváltást sejteti, hogy a főügyész is lemondott, a bankvezérek jelentős része lemondott, tehát valamit remélnek ettől a Nobel békedíjas Muhammad Yunustól, egy 84 éves politikus, aki mondta, hogy ez csak a kezdet, de a választásokig vállalja.
Van arra precedens, hogy korrekt, nem csak jogszerű, hanem korrekt választásokat is tartottak Bangladesben az elmúlt évtizedekben?
Azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak Bangladesben, hanem Indiában és Pakisztánban sem nagyon. Pakisztánban és immáron Bangladesben a hadseregnek rendkívül fontos szerepe van, hogyha nem tetszett nekik egy választási eredmény, vagy éppen a kormány tevékenysége, akkor bizony lesittelték, vagy kivégezték az előző kormányfőt, ez így történt Pakisztánban Zulfikar Ali Bhuttóval, később Benazir Bhuttóval, a lányával, és amikor akarnak, akkor beavatkoznak. Tehát én nagyon-nagyon csekély reményt látok arra, hogy ezeken a választásokon, ha lesznek, ki tudja, meddig lesz ez a Nobel békedíjas közgazdász az ország élén, vagy legalábbis a kormány élén, hogy alakulnak a dolgok. Hozzá kell tennem, hogy az idén januárban Pakisztánban, februárban Bangladesben, majd egy másfél hónapos világ legnépesebb országról lévén szó választási maratonban döntöttek az új parlament összetételéről Indiában, és egyik választásról sem mondta el őszinte lelkiismerettel semmilyen külföldi megfigyelő, hogy szabad és fair lett volna.
Az iszlámnak van rengeteg árnyalata, radikálisabb, kevésbé radikális. Általában mi Európában, ha iszlám kerül szóba, mindig a radikális iszlám veszélyére gondolunk. Ugyanakkor abban a térségben sokszor a hindukat tartják agresszívnek, elnyomónak, dominánsnak és erőszakosnak. Tulajdonképpen a térség iszlám lakosságának a gondolkodásmódja hogyan jellemezhető? Fennáll-e az a veszély, hogy olyan dolgok bontakoznak ki, amelyek a közel-keleti muszlim országokban?
Ha más jelleggel is, mint a közel-keleten, de ez a veszély fönnáll. Hiszen már most is látjuk, hogy a hindu kisebbséget, amely nyilván India támogatását élvezi, bizony atrocitások érik a megújuló félben léve, de legalábbis zűrzavaros a Bangladesben. Ugyanígy érvényes ez arra is, hogy az elmúlt években több mint 1 millió burmai vagy mianmari muzulmán rohingya menekült kelt át Bangladesbe. Tehát az egyik nyomorból a másikba, egy 160 milliós országba, vagy 170 milliós országba, amelyet ráadásul egyébként a klímaváltozás is erősen fenyeget, hát cseberből vederbe, és bizony az általunk mindig is nagyon békésnek hitt buddhizmusnak vagy hinduizmusnak is vannak olyan radikális ágai, amelyek a vallási vagy etnikai kisebbségek lenyomására törekednek. Ezt tapasztaltuk Mianmarba, ami egykor szintén a brit birodalom része volt, ezt tapasztalhatjuk manapság Bangladesben, de éppenséggel Indiában vagy Pakisztánban sem idegen ez a jelenség.
Említetted az indiai-pakisztáni rivalizálást, ami véres háborúba is torkollott alkalmasint, viszont ezek az országok nem légüres térben, hanem egyre inkább egy globális hatalmi hálóban, vagy nem tudom, hogy mondjam, rendszerben léteznek, szövetségi rendszerek részei, vagy nem nagyon integráns részei. Az Egyesült Államok az utóbbi években látványosan próbált közeledni Indiához, holott annak idején, amikor még évtizedekkel ezelőtt tanultuk a történelmet, akkor úgy tudtuk, hogy a fejlődő világ, a szocialista világrendszer természetes szövetségese.
Vagy majdnem.
Vagy majdnem. Tehát az amerikaiak most már saját vonzáskörükbe tudták-e csábítani Indiát, vagy ez azért nem ilyen egyszerű?
Elnézésedet kérem, de megint vissza kell tekinteni a történelembe, a hidegháború korszakára, hiszen amikor szétszakították ezt az egykori brit Indiát és vallási alapon hozták létre ezeket az új államokat, akkor Pakisztán elég egyértelműen elkötelezte magát az Egyesült Államok mellett. Tagja lett a Szentó nevű katonai tömnek, sőt a Szeátónak, a dél-kelet-ázsiainak, amelyek akkor még a Szovjetunió bekerítésére törekedtek. Ugyanakkor India pedig egy úgynevezett pozitív el nem kötelezettség kategóriájába tartozva a szocialista országok valamiféle partnere lett, egyébként mintha a világ legnagyobb fegyverimportőre, máig Oroszországból importálja a legtöbb fegyvert, azzal is, hogy akár ha a korábbi 70%-ról ez, ha jól emlékszem, 49%-ra csökkent, de megpróbálja szélesíteni, diverzifikálni a kapcsolatrendszerét. És csak ugyan, ha ilyen változások bekövetkeznek, és Kína egyre határozottabban lép föl ebben a térségben, Pakisztánnal kifejezetten javította a kapcsolatait, ahogy a pakisztáni-amerikai kapcsolatok lehűltek. Érdekes módon az Egyesült Államok egy olyan új szövetségi hálót fon erre a térségre, ha már te a hálószót használtad, amely ma már nem, nyilvánvalóan nem Oroszország, hanem inkább Kína bekerítésére irányul. Ennek az egyik jele az a Quad nevű négyes tömörülés, amiben Indiát is igyekeznek bevonni. Ez egy majdani katonai együttműködési rendszer. Kínán kívül Japán, Ausztrália is persze a kezdeményező Egyesült Államok a részese, de további katonai szövetségek hálóját is szövi az Egyesült Államok ebben a térségben, miközben Kína is rendkívül aktív. Tehát amikor korábban azt mondtuk, hogy mondjuk úgy, hogy az oroszok, vagy akkor még szovjetek és az indiaiak között azt teremtette meg a kapcsolatot, hogy mind a ketten a 60-as években Kína ellenségeivé váltak, India és Kína között folyamatosan zajlottak a határkonfliktusok, amióta India, a független India, illetve a kommunista Kína népköztársaság megszületett. Nos, ezen körülmények között nyilvánvaló volt, hogy ez a feszültség tart, és Kína nyomulása, ahogy a gazdasági fejlődése zajlik, és ehhez megfelelő politikai, pénzügyi, kereskedelmi kapcsolatokat próbál meg létrehozni, egyértelműen növekszik. Tehát mind Bangladesben, mind Pakisztánban nagyon aktívak, ami talán sürgeti Indiát ahhoz, hogy szorosabbra szője a szálakat az Egyesült Államokkal.
Indiát úgy is ismerjük, mint rendkívül jelentős számítástechnikai kapacitással, vagy inkább informatikus kapacitással bíró országot. Bangalore világhíres. Tulajdonképpen a mai korszakban, amikor mindenki arról beszél, hogy mesterséges intelligencia a jövő, egyre inkább a számítástechnikai képességek jelentik az igazi gazdasági hatalmat, és nem a nagy mennyiségű anyagok legyártása, akkor Indiának a szerepe ebből a logikából kiindulva nő, minden bizonnyal növekszik, és igen jelentős gazdasági tényezővé kellene válnia, vagy van-e, ami ezt akadályozza, elszipkázzák-e az agyát a fejlettebb országok?
Én azt hiszem, hogy nem szipkázzák el, habár ha megnézzük a legvezetőbb multicégek élén álló embereket, akkor bizony nagyon sok indiai származásút találunk az amerikai vezércégek főnökei között is, de Bangalore-ban magam is jártam például annál az Infosys nevű szupertársaságnál, amely tulajdonosának a lánya Rishi Sunaknak a felesége egyébként, innen is a volt brit miniszterelnökék vagyona. Elképesztően gyors fejlődésen megy keresztül csak ugyan az indiai elektrotechnika, illetve a high-tech, a jövő ipara, de hozzáteszem, hogy nem csak ez, hanem a nehéz ipara, autógyártása, hosszasan lehetne sorolni, azon kívül, hogy a területe is, és ezáltal a piaca is mérhetetlenül nagy, de ha azt becsülik, hogy jelenleg India a világ ötödik legjelentősebb gazdasági termelője kimutatásokat tekintve, akkor ezt pillanatokon belül harmadik helyre sorolják majd át, tehát az Egyesült Államok és Kína mögött az indiai fejlődés olyan ütemet mutat, hogy akár a harmadik helyre is előre törhetnek.
Ha így nézzük, akkor tulajdonképpen nem irreális egy olyan jövőképet, globális jövőképet felrajzolni, hogy nem két hatalom vívja egymással a harcát a dominanciáért, hanem legalább hárman vannak, és az már inkább garancia arra, hogy ne legyen egyetlen kimagasló győztes.
Mondjuk a kínai külpolitikának a vezéreszméje ez, hogy több oldalú megoldásokat keresünk, az egyoldalú dominanciának, az egypólusú világnak véget kellene vetni, de ez a hálószövés, ez csak ugyan folyik. Tehát ha arra gondolok, hogy miközben India egyre szorosabbra szövi a szálakat az Egyesült Államokkal, akárha katonai téren is, de közben tagja annak a BRICS nevű szövetségnek, aminek Kína, Oroszország mellett jó néhány a globális délhez tartozó ország is csatlakozott. Én attól tartok, hogy a hálószövésnek még sokáig tanúi lehetünk, ezek a bonyolult folyamatok tovább tartanak, és bár Indiának a gazdasági fejlődését megpróbáltam prognosztizálni, se Pakisztán, se Banglades nem kecsegtet olyan jövővel, amiért irigyelni kellene őket.
Benda Lászlónak köszönöm szépen a beszélgetést. Szervusz!
Én még maradok, mert 2 óra múlva egy világhálóba kell halásznom.
Akkor jó munkát és halászatot!
Köszönöm!
Eurozóna.
És akkor most Közel-Kelet, a vonalban Szalai Máté külpolitikai szakértő, aki türelmesen végigvárta a hosszabbra nyúlt beszélgetést az előző témában. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Egy héttel ezelőtt szinte folyamatosan azzal kezdtük a híreket, hogy Irán és a Libanonban tevékenykedő Hezbollah bármelyik pillanatban megtámadhatja Izraelt. Bosszúból Haniye Hamász vezető teheráni és Shukr Hezbollah parancsnok libanoni megöléséért. Általános aggodalom lett úrrá a világon, hogy újabb nagy közel-keleti háború robbanhat ki. De mindeddig nem eszkalálódtak az események, és Hassan Nasrallah sejk a Hezbollah részéről a minap már azzal a magyarázat talált elő, hogy a várakoztatás is részét képezi a büntetésnek. Miről lehet szó valójában? Média hájpolás volt ez a túlzott várakozás, hogy mindjárt küszöbön áll a támadás, vagy pedig bizalmas diplomáciai egyeztetéseken valahogy sikerült lebeszélni a feleket arról a tényleges szándékukról, hogy hát újabb frontot nyissanak, hiszen az is bőven sok, ami Gázában történik.
Igazából pontos választ erre nem tudok adni, mint ahogy szerintem senki ebben a pillanatban valószínűleg valamilyen hatással volt a nemzetközi diplomácia, de szerintem odáig még nem érhetünk el, hogy azt mondhatjuk, hogy Irán vagy akár a Hezbollah lemondott volna a támadásról. Amikor utoljára volt ilyen helyzet áprilisban, amikor Irán egy Szíriában található diplomáciai létesítményével szemben izraeli támadást bosszult meg, akkor is 13 nap telt el az izraeli támadás és az iráni válaszcsapás között. Ugye ugyanis utalt rá még ebben az esetben nem telt el két hét majdnem, hanem csak 9 napnál vagy 10 napnál tartunk. Én azt gondolom, hogy az érthető és látható, hogy pszichológiai hadviselés is folyik. Valóban az izraeli társadalom tagjaira hat az a jelenlegi helyzet, hogy minden este nézik a híreket, megfigyelik azt, hogy hogyan alakul mondjuk hogyan alakulnak a térségben a légtérlezárások, tehát ez a pszichológiai hadviselés mindenképp része ennek a folyamatnak, és még hozzáteszem azt is, hogy a közösségi médián látható volt minden nap az elmúlt két hétben, hogy Iránhoz kötődő felhasználók, vagy Irán szimpatizáns felhasználók folyamatosan olyan tartalmakat gyártottak, legyen szó képekről, posztokról, vagy akár dezinformációról, amelyek ennek a félelmek a fenntartására és erősítésére törekedtek.
Igen, és eközben hogyan tovább Gázában? Haniye kinevezett utódja, Yahya es-Sinwar állítólag ebben a folyamatosan bombázott, támadott övezetben húzza meg magát. Eszerint Izrael csak nem képes felszámolni a Hamászt, ahogy azt Netanyahu ígérte.
Úgy tűnik, igen, és most ráadásul az elmúlt hetekben különböző Izraeltől független tanulmányok is készültek arról, hogy milyen állapotban van a Hamásznak a katonai infrastruktúrája. Korábban az izraeli kormány és az izraeli katonai vezetés arról beszélt, hogy a Hamászhoz tartozó 24 harccsoportból gyakorlatilag összeset felszámolták, vagy talán még egy-kettő lehet Rafahban, ami működik. Ehhez képest amerikai kutatók a múlt héten a CNN publikált anyagukban azt állították, hogy körülbelül 3-at vagy 4-et sikerült ebből a 24 harccsoportból teljesen legyőzni, a maradéknak egy részét pedig degradálni, tehát legyengíteni valamilyen mértékben, de még rengeteg csapat továbbra is működőképes. Ettől függetlenül is, tehát nyilván nehéz előzni a valóságot, de hogyha a katonai infrastruktúrát leszámítjuk, akkor is azt lehet látni, hogy a Hamász politikai értelemben továbbra is működik, egy erős politikai támogatottsággal bír. Nyilván, hogyha befejeződne a háború, és megnéznénk, hogy 2-3 hónappal a háború befejezése után milyen népszerűségi számokat produkál a Hamas és annak a vezetői, akkor lehet, hogy már más képet tudnánk adni, de jelenleg szerintem nehéz lenne azt állítani, hogy a Hamasnak teljesen befelegzett volna.
Lendvai Pál a Bécsi Der Standardban a minap írt egy kommentárt, és Abban úgy fogalmaz, hogy évtizedeken át magától értetődő volt, hogy minden zsidó szolidáris Izraellel. A Hamász október 7-i terrortámadása előtti és utáni fejlemények azonban azt a benyomást erősítik meg, hogy Izrael létét elsősorban a saját társadalmán belüli gyújtogatók veszélyeztetik, és nem az iráni, illetve szomszédos országbeli hagyományos ellenségek. Ez Lendvai megfogalmazása. És hozzáteszi, hogy az izraeli liberális demokrácia és jogállam jövőjéért folyó háborúskodásért nem csak az ellenzék teszi felelőssé Benjamin Netanyahu miniszterelnököt. Ezek nagyon kemény szavak, és nyilvánvalóan erről rengeteg vita folyik elemzők, de az izraeli közvéleményben is. Netanyahunak belpolitikai értelemben mondhatni elég rosszul állt a szénája, amikor október 7-e történt, és amikor elindultak az ellenlépések Izrael részéről, akkor nagyon sokan azt mondták, hogy hát még ezt a Hamász problémát intézze el Netanyahu, és addig maradjon a helyén, de aztán mennie kell. Most végül is, hogy alakul Netanyahu pozíciója az izraeli társadalmon belül?
A Netanyahu miniszterelnöknek és a pártjának, a Likudnak a támogatottsága az valóban nagyon bezuhant október 7-ét követően, de egyébként már előtte se volt túl magas, amire ugye az idézett kommentátor is utalt az elmúlt gyakorlatilag 2022 vége óta, tehát mióta felállt ez a Netanyahu vezette kormány, amit sokan az izraeli történelem legszélső jobboldali kormányának tartanak, azóta folyamatos belpolitikai feszültségek vannak, és a kormány különböző intézkedései következtében 2023 tavaszától kezdve folyamatosak a heti rendszerességi tüntetések a nagyvárosokban. Ezek tavaly október után egy picit leálltak, de most megint újraindultak, és ezek a feszültségek teljesen láthatóak Tel Avivban, de Jeruzsálemben és az ország más részein is. Ráadásul ezekre a meglévő ellentétekre, meglévő vitákra a háború nagymértékben rátett több lapáttal is. Nagyon sokan elégedetlenek azzal, hogy Netanyahu a háborút vívja, és láthatóan a háborús célok között prioritizálja a Hamász legyőzését, és a Hamász vezetőinek likvidálását, szemben mondjuk azzal, hogy kiszabadítsa a túszokat, akiket a Hamász október 7-én huszolták Gázába. Szerintem a legtöbb izraeli számára ez a legégetőbb kérdés talán a kormány viselkedésével kapcsolatban. Nyilván nem lehet azt mondani, hogy mindenki kritizálja miatt Netanyahut, és valóban a kormány tagjai között is vannak olyanok, akik egyetértenek a miniszterelnökkel abban, hogy a Hamász legyőzése fontosabb. Ez látható egyébként mondjuk Ismail Haniyeh likvidálásában is, de azért a társadalmi hangulatot a túszok kérdése nagyon erősen meghatározza.
Igen, de hát a túszokat pedig, hogyha egyszer nem engedik el a hamászosok, nem tudom hány ellen elengedés fejében, akkor ugye csak erővel lehetne kiszabadítani, viszont abban a borzasztó bizonyosítében nevezzük dzsungelnek azokat a körülményeket, nagyvárosi dzsungel, ami Gázát jellemzi, tehát ott nincs garancia a sikerre semmiféle kommandós akcióval, mert gyakorlatilag a veszteségek óriásiak. És ugye a közvélemény, a nyugati közvélemény rengeteg tévéképsort lát arról, hogy Izrael milyen intenzitással bombázza, támadja, rakétázza, lövi Gázát, és ez elhomályosítja október 7-e emlékét. Van-e olyan politikai erő Izraelben, amely ebből kiutat tud mutatni, mert gyakorlatilag úgy látszik, hogy Izrael elszigetelődő félben lenne a nemzetközi porondon jelenleg?
Ez egy nagyon izgalmas kérdés, és szerintem a rövid válasz az, hogy nincs. Kifejezetten nem lehet látni ellenzéki oldalról olyan politikust, aki tudná egyesíteni a Netanyahu ellenes hangokat és más külpolitikai stratégiával szolgálna. Egy két ellenzéki politikust tudunk kiemelni, az egyikük Benny Gantz, aki része is volt annak az egységkormányzatnak nevezett háborús kabinetben, ami felállt a támadást követően tavaly októberben. ugyanakkor ez a pár hónap előtt összeomlott az együttműködés, és Benny Gantz kilépett belőle, pont azért, mert komoly ellentétek voltak közte és a miniszterelnök között. A másik fontos ellenzéki politikus Jair Lapid meghozta azt a döntést, hogy nem lép ki, vagy nem lép be az egységpárt, vagy az egységkormányba és a háborús kabinetbe. Ezt sokan akkor szitták, sokan kritizálták, de sokan dicsérték is, hiszen már akkor sokan úgy gondolták, hogy most bejött a kormányba, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy Netanyahu-nak az ellenzéki pártok adnak valamilyen fajta politikai legitimitást. Végül is úgy tűnik, hogy bejött a számítás a Jair Lapidnak, mert nem kell utána kilépni ebből a kormányból, tehát ezt az elben néhány hónapot sikerült a népszerűségével együtt megúsznia. Ugyanakkor azt lehet látni, hogy egyikük sem tud mutatni egy olyan stratégiai víziót, ami alapvetően különbözne attól, amit Netanyahu mond, és amit Netanyahu csinál, illetve hát azt is hozzátehetjük, hogy egyes politikák szintjén, hogyha leszámítjuk a Tusk kérdést, akkor az izraeli társadalomban legalábbis a 10 többség támogatja azt, hogy a Hamas legyőzése prioritás, és hogy most nem a tárgyalásoknak van itt az ideje a palesztin hatóságokkal, vagy más palesztin szervezettel.
Igen, hát ez a megfontolás lehet a hátterében, amit ön mond, hogy ugye friss hír, hogy Izrael visszavonja a palesztin hatósággal kapcsolatban álló 8 norvég diplomata akkreditációját, akik ugye a Tel Avivi EU képviseleten tevékenykedtek eddig, és a palesztin hatósággal való kapcsolattartás volt a feladatuk, de hát tekintettel arra, hogy a palesztin államiság elismerése miatt Izrael ezt ellenséges, vagy barátságtalan, minimum barátságtalan lépésnek tekinti. Most ezeket a norvégokat kiutasítják, megvonják a diplomáciai státusukat. Ez azt mutatja, hogy Nyugat-Európával Izrael nem megállapodásra, hanem konfrontációra törekszik, legalábbis a felszínen ez így látszik.
Így van, annak ellenére, hogy mondjuk a világ közleményének többsége úgy látja, hogy a nyugat egységesen beállt volna Izrael mögé, ettől függetlenül azért, hogyha lemegyünk egy ennél alacsonyabb szintre, akkor azt láthatjuk, hogy ahogyan is mondja Európa, főleg Európa és Izrael között azért vannak komoly feszültségek. Most izraeli szempontból azt láthatjuk, hogy számos európai kormány ugye most jelentette be, hogy elismerik a palesztin államiságot, ami egy szimbolikus diplomáciai lépés, ezentúl pedig az ENSZ-ben ismét napirendre került a palesztin állam felvétele teljes jogutakként, ami ugyan megbukott, de mégis rengeteg európai diplomata támogatta ezt a lépést, és hát nyilván most újra napirendre kerültek azok a kritikák az Európai Unió részéről, amelyek már a háború előtt is voltak, ilyen volt például a telepes programmal kapcsolatos kritikák, tehát azt, hogy az izraeli kormány támogatja újabb és újabb telepeknek a létrehozását Cisjordániában, ami ellentétes a nemzetközi joggal, de egyébként hozzátehetjük azt is, hogy az izraeli-amerikai viszony is rengeteg feszültséggel terhelt, ami talán háttérbe szorult október 7-e után egy bizonyos időre, de hát ma már látjuk azért, hogy a Biden kormány számára a Netanyahu kormánynak a viselkedése az egyáltalán nem egy pozitív folyamat. Ők is nagyon kritizálták például zárt ajtók mögött Ismail Haniyének a kiiktatását, hiszen az amerikai szempontból is úgy látják, hogy ez az akció az bizonyította, hogy Izrael egyrészt nem a túszok kiszorítására törekszik, nem a tűzszünet aláírására törekszik Gázában, másrészt pedig bevállal olyan lépéseket is, ami potenciálisan regionális eszkalációval tudnak járni.
Igen, olvastam ilyen elemzést, hogy tulajdonképpen provokálta Iránt Izrael ezzel az akcióval, hogy aztán az Egyesült Államok is berángatódjék ebbe a konfliktusba, miközben az Egyesült Államok elnökválasztásra igyekszik összpontosítani, és ez külpolitikai értelemben bizonyos mértékig béna kacsává teszi, de nem csak a Biden kormányzattal, hanem olvastam egy olyan cikket, ami arról szólt, hogy miután most már nem Biden a demokraták elnökjelöltje, hanem Kamala Harris, vannak olyan megnyilvánulások, nem is Kamala Harris részéről, hanem hát neki is vannak tanácsadói. Az ő részéről, hogy Harris ha megválasztanák elnöknek, akkor inkább az Izraellel szemben keményebb, elutasítóbb, Obama-szerű álláspontot képviselné, tehát Bidennél is jobban kritizálná Izraelt.
Így van, és hát Kamala Harris szempontjából ez az egész kérdés egy pupa a hátán gyakorlatilag a kampány során, hiszen bár milyen irányba mozdul el a Biden kormány politikájától, vagy akár ha tartja a Biden kormány hozzáállását, azt is ugyanúgy kritika érheti a palesztin párti, vagy a palesztin palesztinokkal szimpatizáló választók részéről, de akár az Izrael barát választók részéről is, és szervezetek részéről is. Éppen ezért a demokratáknak a kampányának is jó tenne, hogyha ez a kérdés Gázában rendeződne, és el tudnának kérni egy tűzszüneti megállapodást. Most erre egy újabb kísérlet történik jövő héten. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy Kamala Harris részéről egyelőre nem látjuk azt, hogy bármilyen stratégiai változást léptetne életbe a közel-kelet politikával vagy Izrael politikával kapcsolatban. Egyelőre csak retorikai változásokat és hangsúlyátódásokat láthatunk, amely egyrésztről visszamegy abba a stratégiai keretbe, amiben a Biden kormány gondolkodott, másrésztről pedig érzelmi szinten pozitívan és negatívan is hathat a kampányára, viszont ezt majd csak a választásokkor fogjuk látni, hogy jó volt ez a számítás.
És akkor beszéljünk még Iránról. Mik Irán szándékai, reálisan vehető szándékai? Ugye a Hezbollah gyakorlatilag Irán meghosszabbított karja Libanonban. Az iráni vezetés mire törekszik azzal, hogy most bosszút esküdtek, hogy támogatja a Hezbollahot, Izraelt besöpörni, a tengerbe szorítani, mint régi retorikai fordulat, tehát ez nyilvánvalóan nem fog soha sikerülni. Irán mire számít, Szaúd-Arábiával szemben akar-e valamiféle pozíciót szerezni, vagy mit tekinthető egyáltalán Teherán céljának ezekkel a gyakran nagyon kemény provokatív magatartásokkal?
Igazából én azt gondolom, hogy fontos azzal kezdenünk, hogy bármennyire is azt hangoztatja az iráni külpolitika, hogy a célja Izrael elpusztítása, a gyakorlatban én nem hiszem, hogy erre törekednének, már csak azért is, mert egy ilyen ellenségkép, mint amit Izrael jelent Irán számára, az egy nagyon pozitív dolog lehet politikailag, tehát amíg Izrael létezik, és amíg a palesztin kérdés nincs megoldva, addig ezeket a helyi feszültségeket Irán nagyon jól ki tudja használni arra, hogy befolyást szerezzen, nem csak Palesztinában egyébként, de a térség többi államában, és ahogy ezt láthatjuk mondjuk Szíriában, Irakban, Libanonban, Jemenben. Ez az egyik fontos dimenzió. A másik fontos dimenzió az, hogy Irán nem szeretne háborúba bocsátkozni, úgy építette fel a külpolitikai stratégiáját és biztonságpolitikai stratégiáját, hogy az egyes fegyveres konfliktusokat, feszültségeket azokat a szövetségeseink keresztül játssza le, és ő közvetlenül ne bonyolódjon ilyen harcokba. Harmadrészről viszont azt lehet látni, hogy az Izrael és Irán közötti vetélkedés az elmúlt egy-két évtizedben az teljesen megváltozott az elmúlt hónapokban, és azokat a vörös vonalakat Izrael átlépte, amelyeket Irán már legalábbis az iráni vezetés szerint nem tud tolerálni. Ezért ahhoz, hogy visszaálljon egyfajta elrettentés, vagy egyfajta egyensúly Izrael és Irán között, ahhoz iráni szempontból legalábbis reagálni kell egy olyan akcióra, amit Izrael követett el múlt héten, tehát hogyha az ország fővárosában, Teheránban ki tudnak iktatni egy magasrangú külföldi vendéget, aki éppen azelőtt pár órával találkozott a legfőbb vallási vezetővel és Irán új elnökével, akkor arra valamilyen reakciót kell adni. Én azt gondolom, hogy iráni szempontból így kell hogy így fognak egyensúlyozni a választlépéssel, valamit fognak lépni szerintem, de minden bizonnyal ezt úgy fogják kalkulálni, hogy ez ne vezessen egyértelműen háborúhoz. És akkor már csak egy utolsó szempontként azt is behozom, hogy azért is volt nagyon kellemetlen ez az izraeli akció, mert az új iráni elnök Masoud Pezeshkian első munkanapján történt, aki ráadásul olyan ígérettel jutott hatalomra, hogy diplomáciai nyitni fog a nyugati államokkal való tárgyalásokra.
Igen, ha már említette ezt a teheráni kiiktatást, kísértetiesen emlékeztet a dolog arra, nem emlékszem, pontosan néhány évvel ezelőtt volt Farizade iráni atomtudósnak a meggyilkolása távirányítással, és ott felmerült az, hogy van ez a Mujahedin Khalq szervezet, tehát ennek a politikai szárnya külföldön van, nyugati emigrációban, de hogy egy egészen kiterjedt, mondhatni föld alatti hálózatuk van nekik Iránon belül, és ezek az emberek segíthették az izraeli titkosszolgálatot robbanó szerkezet elhelyezésében, bejutni bizonyos helyekre, ahová nem lehet bejutni könnyen. Ha ez így van, hogy vannak ilyen aknamunkák, vagy legalábbis mód van ilyen aknamunkákra, akkor fölmerül a kérdés, hogy mennyire stabil az iráni államhatalmi gépezet. Tehát sokszor azért vannak egészen véres komoly tüntetések. Mennyire szilárd most a teheráni rezsim?
Ez is egy nagyon izgalmas kérdés, amire megint csak pontos választ nem tudunk, de való igaz az, hogy az elmúlt évben sokasodtak azok a jelek, amit arra utalnak, hogy gyengülhet az iráni vezetésnek, a rezsimnek a hatalma, vagy ennek a hatalmának az a pillérei. Ebbe beletartoznak a különböző gazdasági jellegű tüntetések 2008-2019-ben, a generációs feszültségek, illetve a nők jogaiért és a nemi egyenlőségért szóló tüntetések az elmúlt években, amik mindig ugye összekeveredtek az etnikai feszültségekkel is az országban. Nem szabad elfelejteni, hogy Irán egy nagyon sokszínű társadalom, ahol a perzsa etnikum mellett rengeteg azeri, kurd, arab és más belúcsi etnikum is él. Ebből kifolyólag pedig egy olyan perzsa nacionalista vezetés, mint amit láthatunk Iránban, az folyamatos feszültségeket szül. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a rendszer, mondjuk a rendszer napjai meg lennének számolva Iránban. Nagyon hatékonyan építették ki azt a politikai, gazdasági, társadalmi bázist, amely igazából nem kérdőjelződött meg az elmúlt években. Nyilván az, hogy van egy fiatal iráni generáció, amelyik már pont annyira globalizált, mint az európai társaik, és ugyanúgy interneten élnek, és tudnak mozgósítani, vagy maguk is megmozdulni. Ez egy kihívást jelent majd a következő évtizedekre is akár, de az iráni vezetés nagyon ügyes volt az elmúlt évtizedekben abban, hogy újra definiálja önmagát, és a rendszer ideológiai alappilléreinek megváltoztatása nélkül tudjon újabb és újabb jelentéstartalmakat társítani az iráni iszlám forradalomhoz, és így túléljen politikai értelemben. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy ott van az iráni forradalmi gárda, amelyik egy kicsit az államként működik az államban, és amelynek megvan a saját gazdasági katonai háttere. Ez ennélkül vagy ezzel egy méretűvé vált ellenzéki katonai politikai erő nélkül semmi esélye nem lenne egy forradalomnak, és hát ennek semmit nem látjuk a jelét.
Nagyon szépen köszönöm Szalai Máté szakértőnek a beszélgetést. Viszont hallásra, minden jót kívánok.
Köszönöm, kellemes napot kívánok.
Eurozóna.
Végül az elnökválasztásra készülő Amerika. A vonalban az Egyesült Államokban élő Radványi Miklós, a Frontiers of Freedom elnevezésű non-profit szervezet első alelnöke. Üdvözlöm.
Üdvözlöm.
Ön írt egy cikket Kamala Harrisről, amelyben nem csupán teljesen tájékozatlannak és alkalmatlannak nevezi a demokraták elnökjelöltjét, hanem azt is állítja, hogy a demokraták, ha jól értem, lényegében Obama színre lépése óta a szabadság felszámolására törekednek. Szocialista, sőt kommunista hajlamaik vannak, így fogalmaz. Kérem, támassza alá ezt az állítását, miből vonja le ezt a következtetést?
Azzal kezdeném, hogy mivel említette az Obamát is, én 2012. augusztus 9-én a Washington Times-ban, ami az egyik napilap, a másik ugye a Washington Post, tehát a Washington Times-ban közzétettem egy kommentárt vagy vezércikket, aminek az volt a címe, hogy az igazi Obama, a real Obama. És ennek kapcsán ugye én kielemeztem egyrészt a Obamának a személyiségét, és utána a politikáját. Az Obama ugye azzal kampányolt 2008-ban, hogy ugye ő fundamentálisan transformálni, tehát megváltoztatni akarja Amerikát. Ebbe beletartozott ugye többek között a legfelsőbb bíróságnak, a Supreme Courtnak a kibővítése. Ehhez hozzátartozott az elektor rendszernek a megváltoztatása és hasonló dolgok. Valójában Obama, aki szintén véleményem szerint teljesen alkalmatlan volt, mert két évet szolgált a szenátusba, de egyébként sok mindenhez nem értett. Úgy akarta megváltoztatni Amerikát, hogy a végrehajtó hatalom rendeleti úton, tehát megkerülve a kongresszust, olyan változásokat, olyan fundamentális, alapvető változásokat hozzon Amerikában, amelyek ugye nem a végrehajtó hatalom, hanem a kongresszus hatáskörébe tartoztak volna. Na most ennek következtében történtek olyan dolgok, amelyekre nagy politikai és egyéb energiát fordítottak, és amelyek mind megbuktak, beleértve természetesen a legfelsőbb bíróság átalakításra is. Tehát én azt mondom, hogy azzal, hogy az alkotmányos alapelveket Obama nem csak megtámadta, hanem megpróbálta az alkotmányos renden kívül megváltoztatni, ezzel olyan folyamatot próbált elindítani, amely a demokráciát nem hogy veszélyeztette, hanem katasztrófába sodorta volna.
Na most, hogyha elfogadjuk az ön állítását, akkor az amerikai demokrácia igencsak rossz bőrben lehet, mert most a szorító másik sarkában azt a Donald Trumpot látjuk, aki viszont Orbán Viktor hatalomgyakorlási módszereit dicsőíti.
Egyébként azt hiszem, hogy itt van egy kis tévedés, ugyanis Trump nem dicsőíti Orbán Viktornak a hatalomgyakorlási eszközeit. Én egyébként önmagam is nagyon sokat írtam Orbánról és Magyarországról, és nem jóváhagyólag, hanem kritikusan.
Azt mondja róla, hogy ő az erős ember, a strong guy, és erre van szükség. Tehát...
Nem teljesen, a fordítása volt teljesen jó. Az, hogy valakit strong guy-nak neveznek, ez nem jelenti azt, hogy azzal egyet is ért. Okay? Szóval ez egyébként jelen pillanatban, azt lehet mondani, hogy a Trump 4 éve alatt Magyarország nem is játszott egyáltalán semmi szerepet, mert a Trumpi külpolitikában, mert Magyarország egyrészt stratégiailag teljesen jelentéktelen, másrészt pedig gazdaságilag is, hogy úgy mondjam, egy törpe gazdasággal rendelkezik, ha összehasonlítjuk a többi európai országgal és az Egyesült Államokkal. Tehát valójában Trump 4 éve alatt semmi olyan nem történt, amely a Trumpi 4 évet bármilyen formában hasonlítaná az Orbánnak magyarországi hatalomgyakorlásához. Tehát ez abszolút, hogy úgy mondjam, nem állja meg a helyét, ez nem igaz.
Na most a kínai kapcsolat viszont nagyon sok elemzésben fölmerül, hogy az már csípné Trump szemét, ha újra elnökké választanák, hogy Magyarország gyakorlatilag Kína számára európai hídfőállásként kíván működni, gazdasági értelemben, de politikai értelemben is. Ez mennyire lenne összeegyeztethető egy Trump által vezetett Fehérház irányvonalával?
Én nem akarok a Trump, tehát ha őt választják meg elnöknek november 5-én, és beiktatják jövő év január 20-án, nem akarok nyilatkozni. Én a saját véleményemet annyiban mondanám el, hogy az Egyesült Államok és Kínának a viszonya az egy nagyon komplikált dolog. Tehát az nem egy egyszerű felszínesen értelmezhető dolog. Ez pont olyan, vagy legalábbis hasonlít ahhoz, ami 1945 és 1991 között az Egyesült Államok és a Szovjetunió között létrejött. Történetesen a kongresszusban, mint kongresszusi főtanácsadó, az egyik területem ugye az volt, amit folyamatosan, hogy úgy mondjam, nem csak kutattam, hanem részt is vettem. Ez a Washington-Moszkva-Peking háromszög kérdése volt. Kínát azt lehet mondani, hogy nagyon jól ismerem, és meg kell mondjam azt, hogy nyilvánvaló Orbánnak ez az orosz-kínai, úgy mondjam, elkötelezettsége, ez Washingtonban egy Trump adminisztráció alatt sem lesz, hogy úgy mondjam, elfogadható. De a probléma, a lényegesebb kérdés, a mélyebb kérdés az, hogy Magyarország, mint egy ilyen kis, és valójában, még egyszer mondom, stratégiailag teljesen jelentéktelen ország, mennyiben tudná befolyásolni Amerikának a Kína politikáját. Azon kívül, hogy nyilvánvaló, hogy bizonyos dolgok, ami az Európai Uniót is érintik, Amerikában sem találnak helytállásra, vagy pozitív visszhangra, ez nem kérdéses, de valójában szeretnék mindenkit attól óvni, hogy Orbánnak a Kína politikája bármilyen formában, még akár 1%-ban is befolyásolni fogja az Egyesült Államok politikáját Kínával szemben.
Na most
mondjuk, elnézést.
Igen, térjünk vissza még az elnökválasztási esélylatolgatáshoz. Az alaphelyzet ugye az volt, hogy Biden, ahogy lassult és a Trumppal folytatott vitában nagyon rosszul szerepelt, egyre inkább nyílt az olló, Trump népszerűsége, elfogadottsága meghaladta Bidenét, és a demokraták pánikba estek. És akkor most Kamala Harris mellett döntöttek. Kamala Harrisről korábban mindenki azt mondta, hogy nem mutatott képességeket. Ehhez képest itt van a Margaret Law School. Ez egy Wisconsini egyetem, mégpedig, hogy mondjam, baloldali elkötelezettséggel semmiképpen sem vádolható jezsuita gyökerű egyetem. Ennek a felmérése alapján a demokrata elnökjelölt elhúzott a republikánus ellenfele előtt. A biztos szavazók körében Kamala Harris a voksok 53%-át, a republikánus Donald Trump pedig csupán 47%-át szerezné meg. Ez egy viszonylag friss mérési eredmény. Hogy látja, Harris képes fordulatot előidézni ebben az erősen Trump felé húzó, eddig legalábbis erősen Trump felé húzó amerikai közegben?
Hát először is ugye ma augusztus 9-e van, a választások, tehát maga a tényleges választás, bár van előválasztás, meg mindenféle dolog, postai, tehát levélválasztás, azon kívül, akik mondjuk igazolják, hogy nem lesznek Amerikában november 5-én, azok szintén előre választhatnak, de alapjában véve ez politikában, különösen az amerikai kampányokban egy örökké valóság. A tényleges kampány nem fog elkezdődni, ugye ahogy mi mondjuk, Labor Day előtt, tehát ez szeptember első hétfője, miután ugye elkezd a kampány felerősödni, és az emberek nagy része elkezd érdeklődni az iránt, hogy valójában mi is van. Na most egy ilyen chicagói egyetemnek a felmérése, mi nem tudom hány emberen alapul, de nem hiszem, hogy 1200-nál többön, ez egy felmérés. Más felmérések mást mutatnak. De megint szeretnék óvni mindenkit attól, hogy ilyen nagyon korai közvéleménykutatásoknak túl nagy hitelt adjon. Ami ténylegesen történik jelen pillanatban, ahogy ön mondta, és egyetértek vele, hogy a Demokrata Párt tényleg nagy krízisben volt és van. A jelen pillanatban ugye még az is megkérdőjelezhető, hogy jogilag a Kamala Harrisnek a behelyettesítése, vagy jobban mondva Bidennek a behelyettesítése vele, ez jogilag megállhatja a helyét, vagy sem. Több, mint valószínű, hogy több, hogy úgy mondjam, bírósági ügy lesz ebből, hogy megállapítsák, hogy többek között a Biden által szerzett pénzek, a kampányra fordított pénzek minden további nélkül automatikusan átáramolhatnak-e a Harris kampány erszényébe, vagy sem.
Elnézését kérem, értem, igen, pontosan, és ez egy olyan eszmefuttatás, amit még szerintem az elnökválasztásig többször kell folytatnunk, visszatérnünk rá, de most már kerek óra van, jönnek a hírek, úgyhogy Radványi Miklósnak köszönöm ezt a beszélgetést, és egy későbbiekben majd visszatérünk erre. Minden jót kívánok! Eurozóna. Balogh Kármen, Túri Lui és Bencsik Gyula nevében szép hétvégét kíván a műsorvezető Kárpáti János.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.